Kötős főhajtással emlékezik ma a magyar és a szerb államfő a csúrogi vérengzés áldozataira. Újjászervezi a kormány a takarékszövetkezeti rendszer, többet és gyorsabban tudnak majd hitelezni. Nemzeti gyásznapon emlékeznek meg ma Romániában a vasárnapi buszbaleset áldozatairól, a tragédiában 18-an haltak meg. Jó reggelt kívánok! Közös főhajtással emlékezik ma a magyar és a szerb államfő a csúrogi vérengzés áldozataira. Áder János tegnap Belgrádban tárgyalt Tomislav Nikolicsal. A magyar köztársasági elnök szerint Szerbia a csúrogi megemlékezéssel követendő példát állít sok uniós országnak. A szerb államfő pedig azt mondta, az eseményel a közös történelem legnehezebb időszakára tesz pontot Szerbia és Magyarország.
1944-ben és 45-ben ezrével mészároltak le vajdasági magyarokat Tito partizánjai, sokszor csak azért, mert magyarok voltak. A szerb megtorlásról a 90-es évekig nem lehetett beszélni az akkori Jugoszláviában. Ezért számít történelmi pillanatnak a két államfő közös főhajtása. Katonai tiszteletadással fogadta a szerb államfő Áder Jánost Belgrádban. Szerbia uniós csatlakozásáról és kisebbségi kérdésekről is tárgyaltak. A belgrádi látogatás fő témája azonban az, hogy a két államfő közösen emlékezik meg a II. Világháború ártatlan magyar és szerb áldozatairól. Tomislav Nikolić arról beszélt, mostantól a közös történelem legnehezebb időszakára tesz pontot Szerbia és Magyarország. A történelmi megbékélést jelképezi, hogy közösen emlékezünk meg az 1942-es vajdasági razziák és az 1945-ös szerb megtorlások áldozatairól. Ezzel a történelem nehéz fejezetét zárjuk le, mondta Tomislav Nikolić. Áder János arról beszélt, közel 7 évtizede nem tisztázta a két ország a II. Világháború eseményeit, ezért a köztársasági elnök példamutatónak nevezte, hogy a vérengzéseket a szerb parlament a múlt héten nyilatkozatban ítélte el.
Jó példája lesz annak, hogy az Európai Unióba törekvő, ma még nem az Európai Unió tag Szerbia, sok uniós tagországnak is példát mutatott a pénteki döntésével, és példát mutat a holnapi megemlékezéssel.
Áder János Belgrádban találkozott a vajdasági áldozatokat feltáró Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagjaival is, holnap pedig felszólal a szerb parlamentben. A két ország államfője szerdán a vajdasági csúrogra látogat, a II. Világháborúban kivégzett magyarok és szerbek vesztőhelyére. Azon a helyen emlékeznek közösen, ahol ártatlanul végeztek ki a 40-es években több ezer embert. A híradót Belgrádból Hevér Lóránt tudósította.
Emléktáblát avattak Skultéti László huszárnak a Révkomáromi katolikus temetőben. A tábla két nyelvű, magyar és szlovák elhelyezését az Egy jobb Komáromért polgári társulás kezdeményezte. A leghosszabb szolgálatot teljesítő huszárt június 27-én temetik újra szülőfalujában, a szlovákiai Hegyesmajtényban. Skultéti László 18 éves korától magyar huszárként szolgált, végigharcolta a Habsburg birodalom háborúit, küzdött franciák, törökök, olaszok, poroszok és oroszok ellen, összesen 22 hadjáratban vett részt. 1831-ben 93 évesen, szolgálatának 81. évében hunyt el. A Fidesz azt kezdeményezi, hogy jövő csütörtökön és pénteken is ülésezzen, és még a nyári szünet előtt döntsön az országgyűlési választókerületek határainak módosításáról a parlament. Erre azért van szükség, mert a jegyzők jelzései alapján néhány választókerületben adminisztratív, technikai jellegű problémák merültek fel. Az ellenzék a tegnapi négypárti egyeztetésen nem támogatta, hogy a házszabálytól való eltéréssel módosítsák a választójogi törvényt.
A választójogról szóló törvény módosításáról tárgyaltak délelőtt a parlamenti pártok képviselői. A Fidesz azért kezdeményezte az egyeztetést, mert a jegyzőkkel való konzultáció után technikai okokból szükségessé vált néhány választókörzet határainak pontosítása. A kormánypárt ezért azt kérte, hogy térjenek el a házszabálytól és döntsenek a határok módosításáról. Az ellenzék azonban ezt nem támogatta.
Ezt a parlamentnek le kell zárnia még a nyáron.
A Fidesz frakció vezetője este a Hír TV műsorában azt mondta, a döntést nem lehet őszre halasztani.
ezért kezdeményezem a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja nevében, hogy jövő héten csütörtökön pénteken ülésezzen a parlament, és a választójogi törvénnyel kapcsolatos módosításokat tárgyalja meg és fogadja el.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke a Híradónak azt mondta, a törvénymódosítás azért nagyon sürgős, mert a jelenleg érvényes jogszabály szerint a választókerületek határát 2013. június 30-a és a 2014-es parlamenti választás napja között már nem lehet megváltoztatni.
A jegyzők jelzései alapján néhány választókerületben adminisztratív, technikai jellegű problémák merültek fel. Ilyen elírások, hogy például egy utcának a páros és a páratlan oldalát felcserélték éppen olyan helyen, ahol két választókerület találkozik.
Pálfi Ilona hozzátette, a technikai változtatások azért is fontosak, hogy ne kérdőjelezhessék meg a választások legitimitását.
Erőszakos magatartásnak nevezte a Fidesz frakcióvezetője a Jobbik pénteki akcióját, amikor a párt képviselői a földtörvény zárószavazása előtt tiltakozásul felvonultak az elnöki emelvényre, és elvették a levezető elnök szavazókártyáját. Rogán Antal emlékeztetett arra is, a jobbikos képviselők ezzel azt a név szerinti szavazást akadályozták meg, amit előzőleg ők kezdeményeztek. A politikus hangsúlyozta, a Jobbik erőszakos magatartását legitimálják azok, akik szerint a parlament nem házszabályszerűen járt el a földtörvény elfogadásakor.
Felmentek a pulpitusra, és elfoglalták azt. A pulpituson a Latorcai János elnök urat gyakorlatilag megfenyegették, hiszen ott jobbikos képviselők és a pártelnök szájából az hangzott el, hogy innen már csak lefelé vezet út. És a mai napon úgymond több szavazás nem lesz.
Több hitel, magasabb szolgáltatás és biztonságosabb betétek, ezeket a célokat szeretné elérni a kormány azzal, hogy 100 milliárd forintból újjászervezi a takarékszövetkezeti rendszert. Az átalakításnak köszönhetően a Vidék bankjaként több mint 1 millió ügyfelet tudnak majd az eddiginél sokkal korszerűbben és gyorsabban kiszolgálni. Várhatóan a kis és közepes vállalkozások is könnyebben kaphatnak hitelt. A szövetkezetek egyesülése révén a szolgáltatások színvonala is emelkedik majd. Elhalasztotta a döntést a kúria arról a decemberi perről, amelyben egy devizahitel szerződés semmiségét mondta ki a fővárosi törvényszék. A vesztes eljárás után a bank felülvizsgálati kérelemmel fordult a kúriához. A bíróság épülete előtt több száz devizahiteles gyűlt össze. Miután megtudták, hogy nem lesz döntés, a fővárosi Markó utcából a körútra, majd a képviselői irodaházhoz vonultak. A rendőrség szabálysértési feljelentést tett a tüntetés szervezői ellen, mert akciójukat nem jelentették be. Egy embert pedig rendbontás miatt előállítottak. Nem indul megfigyelési eljárás a jogállamiság magyarországi helyzete miatt az Európa Tanácsban. A képviselők nem szavazták meg az eredeti indítványt, helyette kompromisszumos javaslatot fogadtak el. A parlamenti közgyűlés úgy döntött, csupán szoros figyelemmel kísérik a helyzet alakulását és határidő megszabása nélkül kilátásba helyezik, hogy áttekintik a Magyarországnak tett javaslatok megvalósítását. Prőle Gergely, a külügyminisztérium helyettes államtitkára az egész ország sikerének nevezte a strasbourgi döntést.
Nem pusztán a politikai törésvonalak mentén, hanem szakmai érvek alapján sikerült bemutatni azt, hogy a jogállamiságot nem érte sorba Magyarországon, hogy azok az európai alapelvek, amelyekért az Európa Tanács kiáll, azok nem sérültek. Ennek köszönhető, hogy 135-88 arányban az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elutasította azt, hogy monitoring eljárás alá vonja Magyarország.
Az árvíz által érintett 95 település közül 70-ben már befejeződött a helyreállítás. Bakondi György Baján azt mondta, 200-an egyelőre még nem térhetnek haza. Az árvízi helyreállítási megbízott arról is beszélt, hogy több mint 1500 bejelentés érkezett a biztosítókhoz 150 millió forint értékben. Eddig egyébként összesen valamivel több mint 54 millió forintot fizettek ki.
A Duna mentén már a végéhez közeledik az árvíz utáni helyreállítás. Duna Bogdányba például a büntetés végrehajtási intézetekből érkeztek rabok, ők segítenek kiüríteni a homokzsákokat. A falu mélyebben fekvő részén pedig védőruhába öltözött katonák tisztítják meg a szennyvízzel keveredett iszaptól az utcát.
9 fővel érkeztünk a helyszínre, 3 technikai eszközzel, egy kontinensmentesítő berendezéssel hajtjuk végre ennek az üledéknek az eltávolítását.
A helyreállítási megbízott arról számolt be, hogy gyorsan halad az árvíz utáni helyreállítás.
95 védekező településből 70 településen befejeződött a helyreállítás, ez egyébként 73%.
A mezőgazdasági területek felmérése is lezárult. Mintegy 9600 hektárnyi szántón, többnyire kukoricában és legelőn okozott kárt az ár, illetve a belvíz. Eddig csak nem 300 termelő jelezte, hogy tönkrement a vetés.
Azzal kell számolni ezeken a területeken, mert itt a nyári időszakban már vetése nem lehet számolni, tehát ez elvileg teljes árbevétel kiesés jelent a gazdálkodóknak.
A dunai árvíz több országban is komoly károkat okozott. Magyarország ezért azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy az idei területalapú agrártámogatásokból folyósítson előleget a gazdáknak. Ha a bizottság elfogadja a javaslatot, akkor október 15-től a gazdák a támogatás feléhez juthatnak hozzá. Ez Magyarországon hektáronként 30-35 ezer forintot jelent.
Megkezdődtek az egyeztetések a bizottságban, jó néhány más tagállamot is érintettek, akár sőt nagyobb mértékben, mint Magyarországot, hiszen Németországot, Csehországot, Ausztriát, Szlovákiát, Lengyelországot is. Én esélyt látok arra, hogy sikerül az előleget kifizetni, hogy sikerül hozzá megnyerni a bizottság támogatását.
Közben a honvédelmi tárca ünnepi állománygyűléseken köszönti azokat a katonákat az árvízi védekezésben.
Történelmi győzelmet arattatok minden idők legnagyobb dunai árvize felett.
A katasztrófa védelem egyeztet a biztosítókkal is, hogy a károsultak minél hamarabb a pénzükhöz jussanak. Eddig több mint 1500 bejelentés érkezett.
Esztergomból jelentkezik ma az Árvízvédelmi Rádió, a közmédia új csatornája, ami a dunai árhullám levonultával országjárásra indult. A rádióadó a Neo FM korábbi frekvenciáin híreket, tudósításokat, friss információkat közvetít, szorosan együttműködve a katasztrófa védelemmel. Most már az árvíz utáni helyreállítási munkákról, majd a Tiszán felfelé haladva a folyómenti védekezés, folyószabályozás és a folyamhajózás témaköreit járja körül. Az Árvízvédelmi Rádió később a Balatonhoz és a Belencei tóhoz is kitelepül. Nemzeti gyásznapon emlékeznek meg ma Romániában a vasárnapi buszbaleset áldozatairól. 18-an meghaltak, 29-en pedig megsérültek, amikor a főleg nyugdíjasokat szállító autóbusz a korlátot átszakítva egy 40 méteres szakadékba zuhant. Szemtanúk szerint a sofőr a megengedettnél gyorsabban vezetett.
Földet ért Bukarestben az első olyan katonai repülőgép, amely a vasárnapi montenegrói buszbaleset túlélőit szállította. A 12 legsúlyosabb sérült érkezett vele haza. A román légierőnek ez az eddigi legnagyobb orvosi bevetése. Két gépet intenzív osztálya alakítottak át, hogy az úton a sebesülteket szakszerűen tudják ellátni. Egy harmadik az áldozatok földi maradványait szállítja. Beszéltem néhány beteggel, nincsenek jól, de maguknál vannak, tudják, mi történt. A szállítás alatt nem rosszabbodott a betegek állapota, mondta román egészségügyi miniszter. A podgoricai repülőtérre folyamatosan szállítják a sérülteket. A buszbaleset 29 túlélője közül mindenkit Romániában kezelnek majd. Eközben továbbra is csak találgatások vannak arról, hogy mi okozhatta az eddig 18 ember halálát okozó balesetet. Még korai a baleset áldozatairól beszélni, mert még nem fejeződött be a körülmények feltárása, mondta Nikola Janyusevics, a rendőrség egyik vezetője. A két vezető közül az egyik főállásban a rendőrségnél dolgozott hivatásos sofőrként. Úgy tudni, a baleset pillanatában ő ült a volánnál, de a zuhanást ő sem élte túl. Szemtanúk szerint túl gyorsan vezetett, mielőtt a busz a szakadékba zuhant. A román kormány rendkívüli ülésén nemzeti gyásznapnak nyilvánította a szerdai napot, a balesetben meghalt 18 ember emlékére.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmünket, viszontlátásra!